Murray splits the defense behind the back. Fires a three. Oh, he puts it in.
Harden trying to get free. Down to three. Down to two. It's a three. Good. Good. He got it.
Tatum drives down and throws it down. Wow.
Spread floor. Lillard with 47 tonight. Working it down to 2-1. A deep three.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez itt az N1 Podcast, benne
Hajnal Dani
és Omar Little, és ma azt az utat fogjuk megvizsgálni, amelyet a kaliforniai fiúknak kell bejárni. Egy kedves barátom pont a hétvégén mondta valahogy, hogy az apukájának, hogy azért ez egy hosszú út lenne a Beach Boys-tól a Prodigy-ig. A beszélgetés hosszabb volt, ezt most nem részletezném, de hogy körülbelül ezt a hosszúságú utat kell bejárnia a Los Angeles Clippersnek és az ott szereplő kaliforniai fiúknak, mert azért ne felejtsük el, ugye amikor itt a nagy sztárokról beszélünk a csapatban, akkor valójában itt mindegyikük, tehát a Leonard, a Paul George, a Harden és a Westbrook egyaránt kaliforniai származású. Gyerekek oda jártak középiskolába, és a többi, és a többi. Ehhez még akkor hozzáteszem egyébként a Norman Powell-t, aki a UCLA egyetemi csapatában játszott. Szóval itt egy erős hazai jelleg van, ami egyébként azért ugye nem túlzottan jellemző az NBA-ben.
Nem.
Ezt mondhatjuk.
Egyáltalán nem. Meg hát azért azt is hozzá kell tenni a hosszú úthoz, hogy az egész csapat nagyon hosszú utat járt, nem is lehet azt mondani, hogy járt be, inkább jár be, mert több mint 50 éve létezik a csapat különböző neveken, aztán soha nem nyertek semmit, de még esélyük sem nagyon volt soha bármit nyerni.
Igen, tőlük ugye San Diego, Buffalo, mindenféle volt, de aztán most már azt hiszem 85 óta Los Angeles Clippers.
84 óta, de annak
hát akkor egy szép jubileum lenne, ha most nyernének valamit. Na ez az, amire később térünk ki.
Igen. De hogy érdekes, hogy van egy csapat, aki alapvetően már elég régóta elég jól szerepel, de senki nem veszi őket komolyan. Igazából én azt mondanám, tehát így felütésként, hogy nem is az a kérdés, hogy milyen a csapat, meg mire képes, meg mit várunk, hanem hogy soha szerintem nincs olyan, hogy amikor az év elején a világ szakértői összejönnek, hogy na, akkor most kiket látunk esélyesnek. Nem hiszem, hogy bárki komolyan gondolja valaha, hogy a Clippers bajnok lehet az adott évben. Mondom ezt annak ellenére, hogy nagyon régóta, és a nagyon rég az azt jelenti, hogy most már 13 éve, 12-3 éve, mindig pozitív a mérlegük, nagyon, nagyon pozitív a mérlegük, szinte mindig, egy-kettő kivéve. Mindig bejutottak a rájátszásba szinte, aztán mindig kiestek az első körbe, max. A második körbe, egyszer játszottak konferencia döntőt a fennállásuk óta.
Na de szerinted egyébként 2019 októberében, tehát amikor összejött és az első idényének nekiugrott a Kawhi Leonard, Paul George összeállítású Doc Rivers irányításával kifutó csapat, akkor nem vette őket senki komolyan? Nem számolták őket komoly esélyesnek?
Szerintem nem.
Ráadásul szerintem ugye akkor esett szét a Golden State, tehát volt egy úgynevezett hatalmi űr, talán a nyugati konferenciánál.
Szerintem nem. Márpedig azért nem, mert azt mondták, hogy de hát gyerekek, ez a Clippers. Most ez félig vicces. Ugye a fociban van egy ilyen legendás történet, az én kedvenc foci csapatommal, a Tottenhammel, hogy bármikor a Alex Ferguson alatt a Manchester United játszott velük, tök mindegy, mi volt fél időben az eredmény, volt egy legendás, amikor 3-0-ra vezetett a Tottenham, és 5-3 nyert a Manchester, és mindig azt mondta a Ferguson, hogy boys, it's only Tottenham. És valószínűleg a Clippers-el is ugyanezt mondják, hogy de hát róluk van szó.
És egyébként igen, szerintem nagyon sokszor mondták ezt, és egyébként ez egy érdekes, nem is tudom, fénytörés talán, hogy amikor most arról beszélünk, hogy melyik csapatnak milyen hagyományai vannak, stb., akkor igazából például, ugye én ezt már elrebegtem a szívfájdalmamat, aki az elmúlt 15 évben követi mondjuk az NBA-t csak, vagy ebben az időszakban kapcsolódott bele, az azt gondolja például, hogy a Detroit az kb. Mindig egy ilyen hulladék csapat volt, hiszen ez idő alatt egyszer-kétszer jutottak be a playoffba, sosem nyertek ott meccset, semmi. Előtte
idén sehol nem nagyon nyernek meccset.
Köz, de már, ha a múlt héten azt mondtuk, hogy a jelen pillanatban a legrosszabb csapat, az elmúlt. Tehát, hogy jelen pillanatban már holt versenyben vannak a Wizards-szal, és ha a tendenciákat nézzük, akkor itt őrületes előzés
lesz. Őrületes, lehet, hogy 10 meccset is nyernek idén, de lehet,
na,
hogy 12.
Na jó, van, na, de az élcelődést ezt hagyjuk máskorra, de a lényeg az az, hogy 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt megnézted volna, akkor a Clippers volt az a csapat, pontosan úgy, ahogy mondod, it's only the Clippers, és mindenki röhögött rajtuk, és soha nem értek el semmit.
Szerintem ez ma is így van.
De végtelenül semmit.
Tehát elemezhetik ezerféleképpen, mi a legjobb felállás, ki a legjobb, kivel játszva. Ugye azt szoktam mondani, vagy azt szoktam gondolni, hogy oké, a George-ot meg a Leonard-ot emeljük ki, de mondjuk ez a Harden, Westbrook, stb., hogy úgy szinte mindegy, hogy a két főjátékoson kívül kijátszik, mert nekem az a véleményem, hogy ettől nem lesz sikeresebb, vagy ettől nem lesz potenciálisan sikeresebb a csapat.
Én egy kicsit vitatom egyébként, akár a Harden kapcsán is, de mielőtt még ide elmegyünk, tehát hogy azért csak most tényleg a perspektíva véget, hogy mi az, ami egyébként sikernek számít, vagy sikertelenségnek számít. A 90-es évek elején volt két szezon kb., amikor a Larry Brown volt az edző, akkor egyáltalán az történt, hogy az a csapat, amelyik azt se tudta, hogy mi ez a playoff, tehát hogy ott egyértelműen megvoltak, a áprilistól lehet menni nyaralni.
Igen, ott tervek,
ott akkor egyszer csak bejutottak, és volt egy egyébként számomra akkor nagyon szimpatikus csapat, a Danny Manninggel az élen egyébként, aki egy
szerintem
méltatlanul elfeledett.
A két évben 45-37 és 41-41 volt a mérlegük, tehát nem az volt, hogy hirtelen szuper csapat lettek. Bejutottak a rájátszásba, ami egyébként nagy szám volt, mert a Clippers hát néven soha nem jutottak
igen,
be.
Igen, meg előtte. Hát ugye a történetükhöz képest, meg hogy amit ugye egyáltalán azok produkálni igen. tudtak. Egyébként ott akkor a Mark Jackson is például játszott, mert akkor éppen valami csere kapcsán véletlenül oda került a New Yorkból talán. Igen.
De egyébként a sokat elárul, bocsánat ezzel, hogy megnéztem sokan, hogy kitartanak minden idő messze legjobb Clippers játékosának, és ugye a Chris Paul tartják, aki aztán, ha valakire lehet azt mondani, hogy na hát soha nem nyer csapat, ahol ő játszik, tipikusan, de mégis őt tartják, mert hogy az ő érkezésével és szereplésével indult el a nagy felemelkedés, de hogy most megint az a kérdés, hogy mi a nagy felemelkedés.
És még a Chris Paul előtt volt egy ilyen, nem tudom, volt egy olyan szezonjuk, amikor az biztos, hogy Sam Kessel ott volt például, és akkor volt egy olyan, hogy jaj, most a Clippers, mert ugye azért előjönnek.
Most a Clippers be fog jutni a rájátszásba, hurrá.
Be is jutottak talán, de aztán ott elintézték.
Jó, én nagyon negatív
mindig,
vagyok, tudom.
Mindig van egy ilyen felfutás, hogy amikor egy csapat véletlenül mutat valamit, akkor ugye előjönnek a föld alól a rajongók. Ráadásul akinek bármi köze volt Los Angeleshez, és mondjuk nem te vagy, illetve nem azok, akik az erő mellé állnak oda, azok ilyenkor azt mondták, hogy ja, hát én örök életemben Clippers rajongó voltam. Hát még a Kobe is azt mondta, hogy na majd én elmegyek a Clippersbe. És komolyan gondoltál? Kérdezhetnénk? A választ valószínűleg mindenki tudja, a Muppet Show-ból lehet kölcsönözni ide elemeket.
I actually had a really good and fun workout with the Clippers. I did. I had a really good workout with the Clippers. And they told me, they said, you know, this is the best workout we ever seen. So I'm like, oh man, I'm excited. I'm like, I'm gonna come to LA. I said, all right, so you're gonna draft me? No.
That's what makes them the Clippers.
Szóval, hogy ez volt a Clippers, és akkor valóban utána, amikor a Chris Paul oda került, és akkor azok legendásak voltak a videók, ugye a Blake Griffin és a DeAndre Jordan beszél egymással a telefonon, amikor megtudják, hogy jön a Chris Paul, és akkor ez az ugrálnak a kisgyerekek, és akkor a Lob City, és aztán utána, hogy ott közöttük, hogy feszültek szét a keretek, hogy aztán utána a Doc Rivers-el, hogy feszültek szét a keretek. Szóval itt azért sok dolog volt, ugye pont most egyébként nem régiben volt a Redick megkritizálta Doc Rivers-t a Milwaukee kezdés miatt, és akkor előjöttek a trollok, hogy na de ugye akkor, amikor, és hogyha az ember egy picit jobban utána keres, akkor azért azokat a csapatokat is a Doc Rivers betolta a busz alá rendesen. Az én megmondtam, hogy kell csinálni, csak ők nem tudták megcsinálni. Jellegű ez egy másik sztori, mert ez...
De valaminek kell lenni a háttérben, tehát hogy szerintem nincs nagyon még egy csapat, akire ennyiszer mondták potenciálisan, hogy na most ez az év, és soha nem lett ez az év. Mert hogy azért, ha így böngészed az elmúlt 20-30 évben, nagyon sok csapat, most nagyon sok, tehát hogy bizonyos keretek között jutott azért konferencia döntőbe, most azt nem mondom, hogy nagy döntőbe, de nekik ez az egy jött össze, úgyhogy valószínűleg százszor mondták rájuk, hogy na, na, ez az év, ez az év, ez az év, mint ahogy az idei évre is azt mondják, ne ugorjunk ennyire előre, de értem.
Na de ez egyébként különösen azért érdekes, amit mondasz, mert hogy ráadásul náluk, tehát egy ideig, mondjuk 2014-ig, tehát az azt jelenti, hogy hello, 10 éves évforduló, azzal is lehetett takarózni, hogy az NBA közismerten vagy közmondásosan legrosszabb tulajdonosa, Donald Sterling, akinek csak az számít, hogy kihúzzunk egy kis cash-t még innen, és egyébként meg ezzel, ezekkel a nyomorékokkal kell küzdenünk, és akkor még a bőrszín, és a minden igen. Volt, igen.
I didn't know what to expect, I just expected better. Our first practice being at, again, we was at Southwest Community College, and then, just, I remember one of the guys, they got their car broken into.
During practice, bro, you know, used to during, have to keep the back door open, so it was just like, motherfuckers didn't break in your car.
It was just wild that, you know.
Ugye, bele is bukott egy ilyen felvételbe, ami kijött. És akkor az egy érdekes pont volt, ahogy őt kiebrudalták, tehát hogy akkor azt mondta az NBA, hogy na, akkor
igen, ez a napot kívánok itt, ne.
Igen, és akkor ugye a csapat is kiállt, tehát hogy a mindenki tényleg, az egy elég pozitív történet volt, és akkor bejött az az ember, aki jelen pillanatban a világ 10. leggazdagabb emberének számít a 110 milliárd dolláros magánvagyonával, így kell mondani, azt hiszem Steve Ballmer, és onnantól kezdve viszont azért volt teljel mézzel folyókánoán, mármint pénzileg.
Meg van is.
Annak idején ugye a Clippers volt a legnagyobb, tehát 2 milliárdot fizetett a csapatért, és az akkor rekord volt, még szerintem évekig rekord volt eladásban. Ha most megnézzük, akkor egyébként most 4,65-re becsüli a Forbes a Clippers értékét, tehát elég rendesen
és 6. helyre rakja
megnőtt ez a dolog.
Az NBA csapatok között.
Úgyhogy ez egy elég...
5. most már.
5. igen. Igen, és egyébként egy 19%-os növekedéssel, tehát azért azt vegyük észre, hogy az elmúlt években, mondjuk a Covid óta nagyon megnőttek ezeknek a kluboknak az értékei. Ez itt minden tévés szerződés,
hát igen, erről nem a tulajdonosok tehetnek alapvetően.
Igen, de hát ettől még mondhatjuk azt, hogy ez egy jó befektetés volt.
Ja, abszolút mértékben.
És a mindegyik csapatnál ez igaz.
És azt meg nem mondhatjuk, hogy ne költött volna a csapatra. Tehát ezt azért tegyük hozzá. Tehát nem az van, hogy jött a 10. leggazdagabb, és ugyanúgy 5 forint 20 félért ki akar venni.
Ezért is mondtam, hogy igazából azóta viszont már nem mondhatjuk azt, igen, hogy Olcsó János a főnök, nem. És ezért aztán nincsen semmi, mert ott aztán volt pénzparipa fegyver, híres edzők voltak, vagy ezt is nem tudom, gondolom így kell mondani, mert hát a Doc Rivers volt, akinek azért a Nimbus az határozottan megvan.
Híres edző volt, mondjuk úgy.
Hát és aztán most pedig ugye jó, a Ty Lue, akinek szintén van egy darab bajnoki címe. Azért egyébként szerintem ő egy elég jó edzőnek.
Ja, én nem mondtam, hogy nem jó edző, csak azért a Rivers sokkal nagyobb nevű. Még.
Még.
Aztán majd.
Na, de minden esetre, hogy igazából ez a típusú része a költésnek megvolt, és ez most is megvan, mert hát, hogy más nem mondjunk, októberben ki fognak költözni a Lakers-szel való társbérletből, és akkor a Intuit Dome...
Ugye, az,
tehát nem aréna, hanem Intuit Dome címszóval lesz egy olyan arénájuk, amitől mindenki hátas dob a tervek alapján, és a 6-szor akkora kivetítőjük lesz, mint a mostani legnagyobb a ligában, szóval nyilván ott megint csak az azt mutatja. Miközben azért ezt ne felejtsük el, tavaly a Clippers 12 millió dolláros veszteséggel zárta az évet, ebben az az érdekes egyrészt, hogy 27 csapat nyereséggel zárta, 3 zárta veszteséggel, abból ők voltak az egyik, tehát a Brooklyn és a Milwaukee volt a másik 2. Ez azt is mutatja, hogy nem biztos, hogy a sikeresség vagy a sikertelenség, mármint a pályán elért sikerek
ja,
garantálják azt, hogy te anyagilag jól jössz ki ebből a dologból, de az előtte levő években mindig nyereségesek voltak. Nem tudom, hogy itt az építési költségek már beleszámítottak-e, vagy emiatt volt mínuszos, de azért ez valójában valószínűleg könyvelés technika is valamennyire. Tehát biztos, hogy üzletként is ez egy marha jól működő.
Hát és ha már a pénznél tartunk, akkor ugye a fizetések terén második a Clippers, viszont megvan azon a előnye, és ennek utána néztem, hogy 2 év múlva, tehát 25-26-ba, mert most 202 millió dollár fizet ki az évben, úgyhogy 45-45-öt fizet George-nak és Leonard-nak, 35-öt fizet Harden-nek, és 3 milliót fizet a Westbrooknak, ami megint egy ilyen némi feszültséget okozhat a csapatban, úgyhogy jövőre nagyon megnő a Westbrook fizetése, mert 3,8-ról 4 millió dollárra fog nőni a fizetése. De...
Ez egy bocsánat, csak annyi, hogy ez egy érdekes tanmese egyébként arra, hogy hogyan tudnak alakulni játékos fizetések. Bezárva?
Bezárva, de 25-26-ban összesen 70 millió az, ami le van kötve.
Most. Na de azért akkor... Akkor oké, okay, most beszúrom akkor ezt a kérdést, hogy ezt 2025-26-ról beszéltünk?
Igen.
Oké. Okay. 2025-26-ban bajnok lesz a Paul George?
Nem.
És a Harden?
Nem.
És a Clippers?
Nem.
És van összefüggés a válaszok között? Nem tudjuk. Mert azért ugye itt igenis benne van az, hogy jelen pillanatban, ebben a 2025-26-os szezonban ők nincsenek még, teszem föl egy nagy logó kérdőjellel, még nincsenek lekötve, tehát nekik, a Paul George-nak is és a Hardennek is az idei szezon végén lejár a szerződése, mint ahogy a Lenardnak is lejárt volna, de ő hosszabbított, 3 évre hosszabbított.
És meg kap évi 50 milliót azokra az évekre.
És egyébként miközben mondjuk, mert ugye ezt a 4 játékost emeltük most ki, nyilván a legtöbben értik, hogy miért, de azért még fogunk egy kicsit ezen vesézgetni, de hogy minden 4 játékos a 30-nak a rossz oldalán van, nem is kevéssel, tehát azért 3 év múlva, mert ugye 3 évet hosszabbított a Lenard, azért ott úgy őszintén szólva...
Hát az annyi.
Hát meg, hogy ott ő vezessen valakit még bajnoki hát címre, az egy kicsit erősnek tűnik, tehát ez kb. Persze Los Angelesben már előfordult ilyen, mondjuk utoljára 2020-ban, amikor a LeBron oda vezette a Lakers-t.
Meg hát ebből is látszik, hogy azért bíznak abban, hogy ő ugye 35 éves lesz 36-26-27-ben, de még bíznak abban, hogy akkor ő még ereje teljében lesz.
És egyébként az egy érdekes része talán, hogy ha megnézzük most, akkor jelen pillanatban éppen ebben a szezonban valahol ott van az ereje telje körül. Számokban is jó, meg különben megnézed egy meccsem, akkor hihetetlen, pont arról beszélgettünk ugye valamikor, hogy ez az a csávó, aki, ha úgy megnézed, hát nem csinál semmi különlegeset. Mármint, hogy nincsenek azok, hogy a most mekkorát zsákolt, most milyen paszt adott, most
nem tudom, mit csinál. Hármas, igen. Nem ugrik föl a büntetőről és zsákol, valóban.
Igen, de közben de szépen mindent megcsinál, mindent nagyon jól megcsinál. Látod, tényleg vannak azok, amikor beviszi a labdát, és kb. Mindig bedobja. Tehát, hogy annyira meglepődsz, amikor nem, hát, hogy az egy ilyen...
Hát óriási különbség, hogy neki 52,7 a mezőnybeli pontossága, és mondjuk George-nak 45. Tehát ez óriási különbség. Azt, hogy a Harden-nek is 45, azt már nem is mondtam, meg a Westbrook-nak 45, tehát érdekes módon a másik 3-nak 45.
Igen, de azért... Én erre megint csak azt mondom, amit a múltkor is beszéltünk, hogy azért szerep és szerep között is van különbség. Tehát azért nem biztos, hogy ugyanazokat kell neki felvállalnia, vagy én azt gondolom talán, hogy ő többet van fönt, és akkor ez, hogyha itt ilyen line-up data-t elemeznénk, akkor ez jobban kijönne, de hogy azt gondolom, hogy ő többet van fönt erősebb környezetben. Uh-huh. Tehát azért
Mire gondolsz, könnyebb neki bedobni? Hát,
hogy a második csapat, az mondjuk általában sokkal inkább a Paul George-al van kint, tehát ő van kint azokkal a játékosokkal, akik sokkal kevésbé fogják tudni megoldani. Itt nyilván egy viszonylagosságról beszélünk.
Neki nehezebb dobni, arra gondolsz?
Igen, de egyébként nem kérdés szerintem, hogy kettőjük közül melyikük a jobb játékos.
Igen, bár azt
egyébként hozzátenném, hogy én azt is gondolom, hogy a liga második legjobb opciója, tehát hogy a bármelyik csapatnál nézve, az most tehát egy picit így lehet, hogy ezt így végig kéne nézni, de szerintem valójában nem kell. Nem nagyon hiszem, hogy a Paul George-hoz fogható második opció van, és ezt akkor ezen lehet vitatkozni, hogy mondjuk az Anthony Davis jobb-e, vagy nem jobb, vagy mi van. Igen, vagy a Lillard. De azt gondolom, hogy úgy összességében, és akkor egyébként ez tök jó, hogy mondtad, hát a Lillard-Paul George dinamika, ugye, amikor bedobta a Portland színeiben még a Lillard azt a 3 pontost, amikor a George csak legyintett, hogy hát ez úgyse lesz semmi.
Lillard long range 3, and it's good! At the buzzer! Damian Lillard, are you kidding me?
Yeah, I mean, that's a bad shot. Care what anybody says, that's a bad shot. But hey, he made it. That story won't be told that it was a bad shot.
az egy ilyen szép párosítása ennek a történetnek, de úgy összességében azt gondolom, hogy a George is, tehát ő ugyanúgy egy elég sokoldalú játékos, mint a Leonard. A Leonard egy picivel valóban pontosabb és veszélyesebb. És jobb. Igen, de én azért arra letenném a nagy esküt, hogy szerintem Paul George igen, a második legjobb.
Ha már Hardennel kell hasonlítani, akkor meg egyértelműen George sokkal jobb és értékesebb játékos egy csapat szempontból.
Igen, egyébként már csak a szemléletmódja miatt is. Tehát, hogy amit én nagyon kiemelnék nála, az azért az, hogy ők, amikor ide szerződtek ugye a Clippershez, és a szerződtek, ez a Leonard szerződött torontói bajnoki cím után, úgy gondolta, hogy nem akarok én itt fagyoskodni, hanem inkább szépen hazamegyek és megcsinálom a saját szupercsapatomat, és akkor a Paul George oda került egy cserével, aminek azért abban a cserében, azon kívül, hogy ott volt az a rengeteg draft pick, ami átment Oklahomába, azon kívül ott volt ez a fiúcska, az a Shea, vagy Gilgeous, Alexander, vagy...
Erről
valaki, igen, szóval, hogy igen, és egyébként az valóban, tehát azt most főleg
innen... Jó, de utólag könnyű okos meg
innen lenni. Nézve ez egy nagyon könnyű mondás. Ott a Leonard nem ment volna oda a Clippersbe, hogyha nem kap egy olyan játszótársat, akiről ő is azt gondolja, hogy akár már abban az idényben elviheti őt a csúcsra, vagy elvihetik egymást, vagy elvihetik a klubot a csúcsra. A Shea akkor még nem az a játékos volt. Ja, hát hogy egyébként az elkövetkező...
Jó, de lehet, hogy ott marad, akkor nem az a játékos
8-10 lenne. 8-10 évet mondunk.
És egyébként a George javára kell írni azt, hogy ő valószínűleg ezzel a szereppel tisztában van.
Abszolút. Tehát hogy ő szerintem úgy ment oda. Hát
soha nem volt az, hogy na, most már én is szeretnék csapatvezető lenni, úgymond.
És azért azt tegyük hozzá, hogy ő ugye Indiánában első számú játékos volt, de amikor elment Oklahomába, elvileg a Westbrook mögé másodiknak ment el. Csak hogyha valaki szíveskedik megnézni az együtt töltött idejüket, akkor az elgondolkozhat rajta, hogy ott ki volt vajon az első számú játékos.
Vagy Westbrooknak más volt a hozzáállása.
Vagy ki volt az, aki az elsődlegesen hozzátette, és utána azt tudta mondani a Paul George, hogy okay, én elmegyek, mert én ezt egy ilyen csapatjátékba képzelem el. Tehát, hogy szerintem azért ez egy onnan nézve egy szép történet, ami nyilván azért akkor lenne igazán tanulságos és mutogatható, hogyha ezen a végén lenne egy korona, ami azért másik oldalról nézve meg eddig nem történt meg. Tehát ez azért 2019 őszéről beszélünk, és akkor itt persze mind a ketten nagyon sokat voltak sérültek, és hány meccset játszottak együtt ráadásul. Igen, de hát ezt a múltkor már elmondtuk, és én ezt mindig is tartani fogom. Az, hogy te elérhető vagy, és persze mondhatjuk azt, hogy ez bal szerencse, hogy ott megsérül, és bal szerencse valóban, csak hogyha mondjuk 4 egymást követő idényben erre jutsz, ugyanaz, mint amit a múltkor az Embiidnél mondtam. Akármilyen zseniális játékos, és ezért ő, ugye itt a csalódás válogatottnál regéltünk róla, nem csalódás, de hát valójában, hogyha azt mondjuk, hogy a bajnoki címért játszunk, vagy legalább azért, hogy játszhassunk a bajnoki címért, szóval, hogy valamiféle csapat eredménynek az elérése, ha sose érem el, akkor lehetek a legjobb olyan játékos, aki sosem játszott
döntőt. Hát sokat vagy sérült, az nem pech. Tehát abba kell lenni valaminek.
Hogy hát biztos van egy genetikai része
az
is,
okay,
szerintem,
de
hogy...
Te nem vigyázol megfelelően, vagy...
Hát igen, szóval, hogy azért valami van.
Valami kell
mögött te lenni. Tehát ugye a LeBron James az azért a LeBron James, mert ő nem sérült annyit. Mindenki vegye a múlt heti kommenteket, és akkor nézze meg, és igen, én tényleg láttam, hogy az elmúlt 5 évben mondjuk mennyit nincs ott, de amikor kell, akkor ott van végül is valójában. És ugye ez egy nagyon pontos kritérium, ezt a Leonard sem, és a George sem tudta megugrani az elmúlt években, illetve hát ki mikor nem, mert ugye az a 21-es konferencia döntő, ott a George játszott, csak a Leonard nem játszott már. És hogy akkor ilyenkor most ez egy örökre elszalajtott esély, vagy sem, mert hogy közben meg ugye...
Soha nem fog kiderülni.
Igen, de például az egy tök érdekes dolog szerintem, hogyha így azt nézzük, ha a Clippers valaha egyszer az életben, ha bajnokságot fog nyerni, és persze most ez nem 2040-re gondolok, jó, tehát nem fog, ezt csak rögzíteném a,
tudjuk,
a
hogy nem fog.
Megállapítást, de ha mégis ez lenne, akkor mi lesz a narratíva? A micsoda csapatépítés. Hogy ezek hogy összerakták, és megtalálták a legmegfelelőbb játékosokat. és rábeszélték a Westbrookot, hogy lépjen hátrább. És a Hardennek meg tudták mondani azt, hogy neked itt az az elsődleges feladatod, hogy asszisztokat osszál. És
na jó, egyébként, és a többi. Amit mondasz, amögött annyi van, hogy én azon, hogy csapatépítésben ez nem egy nagy szám, mert kicsit olyan, mint amikor fantasy basketballt játszol, és akkor na nézzük, kit vegyünk.
Persze, hát különösen, hogyha elég vastag a tárcán.
De ha ezek valaha elértek volna jövő időben elértek volna a normális eredményt, akkor nyilvánvalóan azért nagyon fontos, tehát ahhoz, hogy egyáltalán oké, bajnokságot nem nyernek szerintem, de hogy valamilyen olyat csináljanak, amit már nagyon
rég, vagy nyugatot nyerjenek.
Igen, vagy még soha, ahhoz valóban utána utólag elemezve biztos, hogy ez jelentős szerepe lesz, hogy a Westbrooknak megmondták, hogy Hardennek megmondták, hogy is, és az már valószínűleg sok helyen megmondták nekik sok mindent, csak sok helyen egyik se vette figyelembe, amit mondtak. Tehát lehet, hogy erre azt mondanák, hogy na itt valakinek valahogy sikerült elérni azt, hogy ezek négyen, és akkor most, mert most kicsit úgy beszélgettünk, mint a négyen lennének a csapatba.
De mielőtt a többiekről beszélgettünk, én azt akarnám kérdezni tőled, hogy szerinted ez itt a Clippersnek a nagyszerűsége, vagy érdeme, vagy van ebben egy természetes érési folyamat, vagy nem tudom micsoda, most mind a Westbrook, mind a Harden esetében. Mert ugye
ebben nincs érési folyamat, mert 34 meg 35 évesek, tehát ha az lenne, hogy na kijöttek a 20-as éveinek az első feléből, és benőtt a fejük lágya, akkor lehetne erről beszélni. És az, hogy 32 évesen valaki egy idióta, de 34 évesen a világ bölcse, azt én na már de, nehezen tudom.
Na de az egy nincs, hogy így nézegettem a kezemet.
De azért mondom, hogy az lehet, hogy azt mondja, hogy már csak pár éven van, most összeszorított fogakkal, bár én sokkal jobb játékos vagyok, mint ez a Leonard gyerek, meg ez a George gyerek, de ha itt azt mondják nekem, hogy én hordjam nekik a vizet 5 percenként, akkor én hordom nekik a vizet. Ugye ez egy másik kérdés, hogyha majd vége lesz az alapszakasznak, és lesznek harmikak, negyedikek, majd kikapnak az első körbe a rájátszásba, az mit fog hozni ebbe a nézegettem a kezem?
Igen, mert egyébként nézegettem a kezembe, a Leonard ugye két dolgot láthat rajta, azt leszámítva egyébként a Norman Powell láthat egyet, mert ő ott volt annál a Toronto bajnoki címnél, és akkor itt le is húzzuk a redőnyt.
Igen, de ha nézegetem
illetve
a kezem,
még a Louis is nézegetem,
és ugyanúgy tök üres lesz a következő évben,
igen.
Akkor már nem fogsz, tehát szerintem az ilyen habitusú játékosok, mint Westbrook, Harden, egy évig nézegetik a kezüket, és zsebre vágják. A következő évben, amikor kiesel a konferencia elődöntőbe, vagy az első fordulóba, szerintem akkor már ez nem ilyen sima.
Itt ez egyébként érdekes, mert azért is kérdeztem, mert sok rosszat mondunk mindig a Hardenről és a Westbrookról is, és egyébként azért én azt gondolom, hogy ez mind a kettő nagyon komoly játékos, tehát inkább a Luffyhoz, vagy ami úgy van körülöttük, talán ahhoz képest, és sokszor az attitűdjükhöz képest.
Jobb játékos mind a kettő, így van.
Igen, tehát hogy ott van egy ilyen fennakadás, és most azért nem azt akarom mondani, hogy mind a kettőnek van egy MVP-je, ugye, a Harden háromszor volt pont király, és négyszer assziszt király talán, tehát hogy azért...
Hát oké, viszont csak idénre van szerződése. Tehát ez pont azt jelenti, igen, hogy gyerekek, ide jöttem, megnéztem, beállok hát a sorba, csinálom, aztán hát, ha nem tetszik...
Hát és egyébként a Hardennek miért csak idénre van szerződése, ugye? Azért, mert a Philly-nél, tehát hogy ott esett szét a Daryl Morey-val a nagy szerelem, a sok éves nagy szerelem, hogy a Philadelphia úgy ítélte meg, hogy ő már nem fog annyit érni egy idő után. Tehát ez a 35, nem akarták ezt följebb emelni, mert ezt ugye lehetett volna, ez azt hiszem egy player option.
Igen, neki is adtattak volna.
És el lehetett volna dobni, és lehetett volna neki hosszabbítani, de azt mondták, egyrészt biztos azt mondták, hogyha a Maxi nem jött volna, vagy nem lenne olyan, amilyen, akkor lehet, hogy jobban gondolkoztak volna, de azt mondták, hogy hát itt van ez a fiú,
igen,
ez egy kicsit kevesebb baj van.
Kicsit kevesebb.
Igen, de hogy valószínűleg azért, tehát azért csapatszinten, és persze mi nem vagyunk ott az öltözőben, sose fogjuk megtudni, hogy akkor ki mit mondott, ki hogyan volt rossz elem egy öltözőben, vagy nem. De azért a Hardennél csak azt látjuk, hogy kikéreckedett Houstonból, amikor úgy ítélte meg, utána kikéreckedett Brooklynból is, és utána kikéreckedett a Philadelphiából is. És azért ez egy...
Kikéreckedett, az nagyon, nagyon kedvesen fogalmaztál. Hát... Fázi azt mondta, hogy én megyek.
Hát igen, na. Tehát én egy ilyen kedves fiú vagyok, ezt szerintem ezért van.
Ülsz az iskolapadba, fölragad a kezed, és kiemez menni pisilni. Ez valószínűleg nem így volt.
Hát ő kakilni szeretett volna kimenni. Na mindegy, szóval...
És aztán szart az egészre, igen.
Szóval, hogy igen, azért van egy ilyen, és ezzel azért szerintem ő erősen aláásta magát, meg persze nem szép, amit csinál, tehát hogy azt értem, hogy miért utáljuk azt a dolgot valahol, amit ő csinál, de azért ez hogyha 20 év múlva visszanézünk, vagy 40 év múlva visszanézünk, tehát akkor az ugye a 43. szezonja lesz majd az End One Podcastnak, akkor a hallgatóink, akik végig velünk tartanak ezen a hosszú úton a Beach Boys-szól a Prodigy-ig, ők egyértelműen majd azt fogják mondani, hogy hát azért ez egy csodálatos játékos volt, tehát az NBA 100-ban mondjuk.
Akinek soha nem volt esélye semmit nyerni.
Vagy hát nagyon kevésszer volt, hát azért azt ne felejtsük el, ugye, amikor a Golden State megfordítja ellenük 3-1-ről. Persze a másik része az ez, hogy megfordította, és a másik része az, hogy a Hardennek akkora playoff sikerei, azok ugye egy kissé elmaradnak az alapszakaszbeli teljesítésétől, de még csak arra visszatérve, hogy oké, ő mondjuk így ezt mondja, hogy akkor megpróbálom itt, és ha lesz elég lóvét, tehát a Westbrooknál, azért én azt gondolom, hogy az évek során ott is például, hogy a Lakersnél milyen ívet kapott ő végig. A Westbrook valójában, hogy szerintem egy nagyon jó játékos, aki mindig rengeteg kétség ellenébe ment, tehát hogy ő amikor bekerült a ligába, akkor is azért az volt a mondás, hogy ezt a csávót negyedikként, és tényleg, és izé, bebizonyította, hogy ő ennél jobb. Igen, mondjuk azt, hogy neki, én még csak azt sem tudom mondani, hogy nem a csapat volt az első mindig, csak ő úgy képzelte el a csapatsikert, hogy én viszem el a csapatot.
Ő a csapatvezér.
Igen, ami egy nagyon, tehát hogy mondjam, ez egy valamilyen szintű, ilyen szemellenzős vakságra val, de a Westbrook egyébként nem arra ment, hogy ő legyen a minden idők legnagyobb játékosa, és leszarom, hogy mi történik a csapattal. Ő a csapatot akarta bevinni, csak egész egyszerűen benne valahogy, és akkor most itt előállhatunk pszichológiával, és akkor megfejthetjük, hogy vajon honnan származik ez, de hogy nála én abszolút mindig azt láttam, hogy az van, hogy azért, amikor az a kérdés, hogy kibe bízom meg a legjobban, vagy ha esetleg elsüllyedünk, akkor melyik zátonyon süllyedjünk el, azon, amit én mondok, vagy amit valaki, akiben csak 82%-ig bízom, hát akkor legyen az enyém, mert magamban 100%-ig bízom. Tehát, hogy ez most nem tudom, hogy ez...
kell a sikerhez.
Igen, meg azért ez most nem tudom, hogy ez mentése vagy sem, mert ez mégiscsak azt jelenti, hogy nem ismerte föl egy csomó esetben azt, hogy neki mit kellene csinálnia, de azért a pokolba vezető út az is hosszú, és a jó szándékkal, és a többi. Tehát, hogy azért ő szerintem nem az önálló dicsősége érdekében volt annyira egyagyú, hanem azért, mert azt hitte, hogy majd azt fogja elvinni a csapatot a Kánaánba. És akkor itt kapcsolom össze a Hardennel, hogy ott egy picit szerintem nagyobb volt az egyéni dicsőség felé törekvés.
Ja, sokkal.
És megint a fél évvel ezelőtti kérdés, amikor azt mondtam, hogy ha vajon ott maradt volna Oklahoma City-ben annak idején a Harden, a houstoni csere helye, akkor vajon ugyanez lett volna a fejében, és ugyanígy épült volna, ugyanúgy ez a válasz, hogy nem tudjuk. De a Westbrooknál én azt gondolom, hogy annyi ideig gyepálták már utána, az oklahomai évek után, hogy te egy ilyen vagy, te csak ezt tudod csinálni, te miért nem tudsz kívülről dobni, miért kell ez ide a LeBron mellé, te csak elrontod a játékot, hogy én úgy érzem, hogy egy valamilyen szintű realizációja annak volt nála, hogy engem ennyire értékelnek csak. Itt egyébként a Clippersnél azt mondták neki, hogy te csináld, amit tudsz, berakod ezek közé, a keretek közé, de itt viszont azt csinálhatod, amit...
Hosszú évek óta.
Igen. És hogy szerintem itt azért volt egy ilyen, tehát hogy ő azt tudta mondani, hogy oké, a dédunokáimnak se lesz soha semmilyen pénzügyi problémájuk, mert azt már lerendeztük. Tehát azt a...
Jó, de azt már lerendezte pár éve.
Igen, de azért, tehát az mint mondjuk x évvel ezelőtt, az le lett rendezve, 3 milliót fog keresni, presztízs kérdés, maximum. Pont leszarom, mert én bízom magamba, én magamat ugyanolyan jónak tartom. Itt azt mondják egyébként, hogy csinálhatok olyat, amit szeretnék, jól érzem magam, akkor miért ne legyen ez? Tehát, hogy a Westbrooknál én ezt azért egy abszolút pozitívumnak élem meg.
Mondjuk 3 millióért azért elmehetett volna sok csapatba.
És szerintem 6 is elmehetett volna. Tehát azért az nem igaz, hogy, illetve azt mondom inkább, hogy az igaz, hogy ő nem tudott volna elmenni, nem a 45 ér, de a 20 ér se tudott volna elmenni. De 5-6 ér még simán lehet, hogy ez ilyen 10-es nagyságrendben is. Ő azért produkál valamit, mindig oda teszi magát, tehát azt is tegyük hozzá, hogy a Westbrook mindig kimegy a pályára. Ugye ebben az évben azt hiszem talán ő nem is mulasztott meccset egészen mostanáig.
Igen, ő volt az egyetlen, aki 58-ból 58 meccsen játszott.
Úgyhogy, na, mindegy, ez egy picit így nyilván a jövőre vonatkozó, meg itt tényleg erről a négy emberről beszélünk. Beszéljünk, akkor nyissuk egy picit meg ezt a spektrumot, mert négyen, ha négyen mennek ki a pályára, az ugye a Minnesotának sem sikerült a tavalyi szezonban, hogy négyen öt ellen jók legyenek, tehát itt is kell, hogy legyen még ötödik ember, meg hatodik, hetedik, nyolcadik. Hogy mit láttunk, milyen ez a csapat, mit? Tényleg a 25-ről beszéltünk, a 25-ről úgyis csak a végén, vagy a 24-ről úgyis csak a végén fogunk, de azért milyen ez a csapat, odaérhetnek?
Na, de hát ez nem kérdés.
Most mert te is csak legyünk.
De most csak erről beszéltünk igazából, hogy miért nem. Tehát kiemeltük az összes pozitívumot, amit el lehet mondani, és
ennek ellenére azt mondtuk.
Lett az a vége, hogy és ezért lesznek bajnokok idén vagy jövőre.
Különben akkor még bocsánat, csak a jövőhöz képest, hogy ugye azért mindig elhangzik ez, hogy tényleg ezek milyen öregek ezek a játékosok, és egyébként azért az igaz, hogy azok közül, akik játszanak, és akkor most egy picit mégis vissza is megyek oda, amit mondtam. A Zubac, a Kefi és a Terence Mann az a három játékos, aki 30 alatt 26, van.
27.
Igen. Tehát, és ennél vannak fiatalabbak. Még mit a Boston Junior például, vagy hát a Highland, aki szegény itt teljesen elveszett végül is, és nyilván azért, mert bármilyen zseniális dolgokat tud néha megcsinálni, ő egy megbízhatatlan gyerek, és a Clippersben ez nem nagyon fér bele, mert hogy itt ennél komolyabb dolgokról beszélünk.
Jönnek a törzsgárdába, igen.
De a lényeg, igen, tehát azok között a játékosok között, akik valóban sokat játszanak, vagy akik egy playoff meccsen reálisan pályára kerülnek, nem csak akkor, hogyha végső kétségbeesésbe be kell dobni valakit.
Hát igen, csak ugye amíg hozzáveszed, hogy Covington mondjuk csak pár meccset játszott.
Hát de mert ugye ő benne volt a cserébe a Harden.
De akkor játszott 23 percet, tehát hogy ő azért ott volt ebben a magba.
A Batum
szintén. Plumlee, tehát hogy ezek 33 éves emberek voltak, oké, hogy már valaki nincs ott, de hogy...
Igen, ez egy
abszolút... Ez azt mutatja, hogy most vagy soha.
Igen, de egyébként azért érdekes ez a most vagy soha, hogy a Clippersnél azért, és akármilyen restriktív a kollektív szerződés, de mégiscsak az van, hogy a Clippersnél azért azzal én úgy látom, hogy nem lesz gond, hogy amikor kell, akkor valaki a zsebében nyúljon.
Tehát, hogy ja, nem, azzal nem
ők erre gond. Oda fogják tenni magukat, és még azt is mondom, hogy most, hogy ez itt a GM-et kell dicsérnünk, aki ugye a Lawrence Frank, aki egyrészt annak idején a Netsz edzőjeként járt egyszer nagy döntőben, másrészt pedig sok éven keresztül a Doc Riversnek volt az úgynevezett GM-je, majd aztán itt, amikor a Doc Rivers balra el, akkor a Lawrence Frank maradt. És azért azt mondhatjuk, hogy azon túl, hogy nyilván volt egy komoly budget, ami a rendelkezésére állt, de ez szerintem azért sok GM-ről elmondható. Igen. És mégis valahogy megcsinálta azt, hogy összehozta ezt a négy játékost, aki nyilván mind a négy Hall of Famer lesz majd a maga idejében, és azért úgy hozta össze, hogy oké, a Georgier nagyon sokat adott, de tulajdonképpen azt a Georgier meg a Lenardért adta együtt, mert tényleg nem jött volna a Lenard, hogyha nincs játszótárs. Utána a Westbrookot azért kb. Mogyoróért kapta meg, a Hardenért mit is adtak? Batumőt adták, a Covingtont adták.
Ha megfizetnek egy halom pénzt.
A Morris-t adták. Na de hogy mégiscsak, tehát hogy olyan dologhoz nem nyúltak hozzá, ami nekik valóban számított volna. És most nem is csak azt mondom, hogy a hosszabb távon, nincs mert hosszabb sok. Távon a koruk miatt mondod.
Nincs sok.
Mármint?
Hát lehet, hogy arról fogunk beszélni megint évek múlva, hogy egy séhez hasonló gyöngyszem, de azért ő rajtuk nagyon látszik az, hogy most vagy soha, és nem az van, hogy látod, hogy lett volna még három olyan játékos, akit érdemes lett volna egy picit még fejleszteni, és így gyorsan túladtak rajta.
Ez így van, csak azt gondolom, hogy az eredeti elképzelés az volt, hogy a Hardenért cserébe majd a Philadelphia kap olyan játékost, aki valójában, és értem, hogy be lehet, tehát a Covington is, meg a Batum is rendszeresen játszanak, ugye azért itt akkor be kell, hogy szúrjam azt a múlt heti kis écát, amit mondtam, hogy a Cleveland ellen játszott, azt hiszem, a Philadelphia, abszolút ilyen kiki meccs jelleggel, és a meccs előtt a Nick Nurse azt mondta, valahogy rákérdeztek, hogy akkor a Batum fog-e játszani ma, vagy nem. Gyanítom, hogy itt valami sérülés lett, nem, én láttam a meccset, de nem ástam nagyon utána a dolognak, és azt mondta, hogy nem, hát maximum, hogy az utolsó percben éles helyzetnél kell egy oldalbetobás. És mitád Isten, 20 másodperccel a vége előtt Nicky Batum levette a melegítőjét, mert kellett egy oldalbedomás éles helyzetnél. Na, zárójel bezárva, csak ez egy olyan gyönyörű történet volt, és akkor a Nick Nurse-ről is megemlékeztünk, aki Kawhi és Norman Powell edzője volt azon a bizonyos 2019-es Toronto parádén, és akkor itt tényleg lezárva a dolgot. Szóval, hogy a mostani csapat, a jövőre nézve szerintem azért nem izgulnak különösebben, mert hogy el van zálogosítva a jövőjük, ugye ezt sokat lehet hallani, és nincsenek draft pickek, és így vagy úgy, be fogják tudni vásárolni magukat abba a helyzetbe.
Ha felszabadul a pénz, akkor majd lehet, hogy ugyanezt az utat fogják követni.
Igen, és most még ráadásul most még úgy szívesen is mennek oda, fognak tudni trédelni, mert ügyesnek tűnik. Hát, na az egy gyönyörű szép lenne, ugye a nagy váltás. Hát, tényleg a Kobe ugye annak idején ezzel zsarolta a Lakerst, hogy na majd ő elmegy a Clippersbe, be is nyalták jól, nem biztos, hogy rosszul jártak, de hogy azért az ott egy nem biztos, hogy egy valós mondás volt annak idején. De hogy akkor tényleg egy picit nézzük meg az idei évet, és azért az például szerintem, mert persze arról beszélünk, hogy miért nem lesznek, de azért azt mondjuk el, és az a Ty Lue-nál szerintem az egy fontos dolog, hogy azért az látszik, hogy a legjobb játékosaik, mindegyiket, tehát a Kawhi, Paul George és a Harden is 34 percet játszanak gyakorlatilag, tehát fél percen belül vannak egymáshoz képest.
És megbírják ezt.
És majdnem végig játsszák, tehát mindegyiknek éppen, hogy néhány kimaradt meccse van, tehát szerintem ez a pont belefér, meg ez a pont lehet, hogy...
Igen, sokat játszanak, minden meccsen játszanak.
Igen, és ennyit tudása. Egyébként valószínűleg fejlődött a, nem is tudom, ez az egészségtudomány, hogy bizony néha van olyan, hogy pihenni kell, és hát a klónozásról nem is beszélve. Szóval, hogy ők azért úgy egyelőre végig elérhetőek, igen, és ugye a nagy kérdés az majd a playoff lesz.
Meg, hogy ez mire lesz elég? Persze, ha az egyik megsérül, főleg Leonard George vonatkozásban, akkor vissza az egész, de ha nem, akkor meglátjuk, mire lesz elég. Azért azt mondjuk el, hogy ugye most negyedik helyen állnak, lefele nem nagyon fognak menni, fölfele mehetnek, mondjuk van két meccs hátrányuk, de mondjuk három csapattal szemben vannak, az előttük levő hárommal, ugye két és fél meccsen belül vannak mind a háromtól, úgyhogy igen. Simán kijöhet egy konferencia, már hogy alapszakasz konferencia győzelem is.
Igen, viszont ehhez mondjuk azért akkor azt hozzáteszem, és akkor most a miért nem kategóriára. Ja, mert hogy egyébként a miért igen, az, hogy mit gondol az ember, amikor ránéz ezekre a játékosokra, meg azért ugye mindig azt halljuk, hogy a Kawhi is micsoda védőjátékos, és a Paul George évekig ment ez, hogy a legjobb kétirányú játékos, és a többi. Ehhez képest ők védekezésben 14-ek, tehát az egy ilyen az erősen középszerű, támadásban 4-ek, ami elsősorban például arra vezethető vissza, hogy jól dobnak, tehát a mezőnyből az 5-ek, 3-asból a 3-ak, büntetőből az 5-ek, büntető, borzasztó fontos, tényleg borzasztó fontos, hiszen kiélezett helyzetekben ugye oda-oda csapkodnak az ellenfelek, a playoffban ez konkrétan egy fegyver, mert ott tényleg minden meccs, minden pozíció számít, és ők jól csinálják ezt a dolgot, és a három legjobb játékosuk ráadásul, az tényleg kifejezetten jó büntetődobó, és azt hiszem még a Kafi is talán 88% körül dob, ő mondjuk nem olyan nagy mennyiségben, de az a lényeg, hogy sokan dobnak jól, a három pontosnál is az van, hogy 5-en dobnak 40% fölött, és a Paul George 39,4-jel, tehát gyakorlatilag 40-nel. Szóval ez a része, ez nagyon jó neki.
Ez nagyon jó, de csak ugye Defense Wins Championships.
Tartja a régi mondást.
Szeretem elsőt.
Igen, és ez egyébként általában igaz, de hát ugye erről is beszéltük, hogy annyira eltolódott a támadójáték felé a dolog. Viszont nekem, ami igazán nagy problémám velük, és azzal, hogy vajon ők bajnokságot tudnak-e nyerni, hogy tényleg nagyon szép ez az eredmény, és ha azt mondjuk ráadásul, hogy ez úgy 39-20 most, ahogy állnak az adás felvételének pillanatában, hogy volt egy a Harden trade-nél, 6 meccset veszítettek zsinórba. Tehát mindenki a fejéhez kapott, hogy úristen, hát ez szét fog esni, hát ezek mit csináltak, hogy csinálták.
There were all kinds of questions, all kinds of statements being made by players and by coaches about here. It's going to take time. We're trying to get on the same page. We need James to be James, you know, and all this.
If you actually looked at that game, you saw their problems in a nutshell. They didn't make their run until they took James out the game. That was the first issue. Because James and Russ can't play together. Secondly, their lack of size, like...
Yeah, when Zubac gets in trouble, yeah.
And Zubac, he don't fit with those other four guys. The court is so stagnant. So they can't play James and Russ together. They traded all their size away. So, man, it's going to be interesting.
They've been outscored by 70 in the five games when James Harden has been on the floor.
I don't really see a lot of positives. I mean, they wait till late to come back and they try the hero ball, you know, Paul with the step back thing like that. That's not how you win a championship. That's not how you get better. It's not really much to read on, especially when you lose six games in a row.
The problem I disagree with Reggie on is it's the players. It's not the time. Like James and Russ, they're not going to change. They both need the ball to be effective. Same thing with PG and Kawhi. So, listen, they're all terrific players. But the one thing about basketball, you got to find a way to help your team. James and Russ, they need the ball to be effective. They're not going to change now.
Azóta az övék a legjobb mérleg a ligában. Tehát azóta gyakorlatilag a meccsek 80%-át
megnyerték. Igen, viszont 5-öt találnak az utóbbi 10-ből.
Viszont az utóbbi 10-ből 5-öt találnak. Ráadásul én erre még azt is mondanám, hogy az utolsó hónapban ott ez nem 5-öt, hanem 7-öt különben. De valójában a Clippers a kötelezőt hozza mindig, ami azt jelenti, hogy a szar csapatokat alapvetően megverik.
És
a szar keletieket meg főleg. Hát a jókkal nem állnak jól, inkább azt mondom. Tehát, hogy az utolsó egy hónapban mondjuk, akkor három olyan csapatot vertek meg, aki pluszban van. Tehát ez a 7-5, ez úgy jön ki, hogy megverték a Miami-t, a Golden State-et, illetve tegnapi napon egy ponttal legyűrték idegenben egyébként a Minnesota-t. Ez egy fontos dolog, erről még egy picit majd beszéljünk. De egyébként ugyanezen idő alatt kikaptak a Minnesota-tól, a Pelicans-tól, az Oklahoma-tól, a Sacramento-tól és a Lakers-től is. Ezek azok a
még
csapatok...
Még a Lakers-től is.
Igen, ami ott... Na, de hát az ott egy, mégiscsak egy olyan egyrészt helyi rangadó.
Ezt nem viccesen megironikusan mondtam, ezt így mondtam, hogy aki előre akar végezni, az verje meg a Lakers-t.
És hát ráadásul ez a nyugat első 10-ből levő 5 csapat, tehát ez azt jelenti, hogy ezek elvileg potenciális playoff ellenfelek. Igen. Összességében, ha megnézzük, a nyugat első 10-ben levő csapatok ellen 14-14. Tehát egára állnak, ja, és úgy állnak egára, tényleg ez a tegnapi egy pontos győzelemmel. Tehát előtte mínuszra álltak a nyugat ellen, a Minnesota ellen 0-2-re álltak egyébként, az most jelen pillanatban ugye így 1-2, lesz még egy meccsük márciusban. Ha most azt mondom, hogy a papírforma szerint a Minnesota az első, a Clippers most negyediknek néz ki, akkor második körben egy csúcs találkozó kategória. Ha ezt a meccset elvesztették volna, elég rosszul állna. Hát nem tudom, hogy a széna állna rosszul, vagy csak a szénának a fotója a falon, mert ugye erről azért lehet beszélni, hogy vajon az, hogy az alapszakaszban milyen eredményeket érünk el egymás ellen, az mennyire mutat előre a playoffra. Igen, és lehet, hogy meg is fog valamikor érni. De hogy az tény, amit mondtál, hogy az utóbbi időben azért ez nem gördül annyira ez a szekér, azt látjuk, hogy a jó csapatok ellen nem gördül annyira ez a szekér, tehát hogyha ezek meggyőzőbbek lennének, akkor szerintem jobban lehetne abban hinni, hogy bizony majd most lesz az az év, amikor kijön a lépés. Én nem tudom, én ebben nehezen hiszek továbbra
is. Én még nehezebben hiszek, de általában én még a szkeptikusabb.
Igen, ez igaz. Szóval, akkor azt mondjuk, hogy nem lesznek bajnokok?
Hát az hagyján, de azt mondjuk, hogy igazából idén kell, tehát most vagy soha, bajnokok. Jussanak konferencia elődöntőbe, és akkor már beállították minden idők legjobb eredményüket.
Konferencia elődöntő, ez szép. De egyébként azért az igaz, tehát mondjuk negyedik.
Ja nem, bocsánat, egy konferencia döntő volt.
De igen, de hogy egyébként azért tényleg az van, hogy ha azt mondjuk, hogy az nagyon sűrű a nyugatnak az eleje, még akkor is a negyedik után elszakadt. Ha valaki negyedikként fog bejutni, akkor nem lesz egy leányálom, hogyha mondjuk a Sacramento-val kell játszania.
Egy is lesz leányálom.
Vagy hogyha a
Suns-sal lesz leányálom.
A Suns-sal kell játszani.
Hát Lakers-ről nem is beszél.
Egy őrületes Dallas. Vagdalkozás hát, hogy ez lesz.
Úgyhogy nagyjából azt lehet mondani, hogy tök mindegy.
És én még a Pelicans-t be kell, hogy mondjam, mert...
Ráadásul.
Vagy az ős ellensége a Golden State.
De tényleg erről van szó, tehát lassan arról beszélünk, hogy tök mindegy. Juss be, és ott meg már mindegy, mert hasonlóan nehéz mindegyik.
Ráadásul azért azt lehet mondani, hogy nekik hogy egy olyan szempontban egy jó felkészítésük van innentől kezdve, hogy a hátralévő meccseiknél egyetlen egy olyan meccs van, ahol egy napnál több pihenő áll rendelkezésükre, és azért ez nagyjából a playoffnak a menete, és ez bizony számít, hogy valaki mennyire tudja betrenírozni magát egy ilyen dologra. Ezzel együtt azt gondoljuk, hogy nem lesz bajnok a Clippers.
Ezt.
Idén, és a következő években sem, mert mi ilyen genyok vagyunk.
Abszolút ezt gondoljuk.
Na jó, hát akkor szerintem őket megfejtettük, hogy mi van vele, aztán egyébként jövőre meg majd az új Intuit
dolgokat mi is ellátogatunk.
Ja, az örök ígéret.
Igen.
És van egy másik örök ígéretünk, csak azt mindig betartjuk, hogy a jövő héten újra jövünk.
Mindenképpen tervezünk.
Ez volt az End One Podcast. Szevasztok!
Sziasztok!